A vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Rengeteg minden történt az elmúlt napokban, de mégis talán amivel kezdenénk, ez a hágai NATO csúcs. Mire számíthatunk ott Donald Trump amerikai elnök részéről?
Először is arra, hogy továbbra is erősen hangsúlyozza, mekkora nagy siker volt az iráni célpontok elleni amerikai bombatámadás, ami amúgy valójában elég érdekes helyzetet produkált, ugyanis hogyha a trumpista amerikai publikációkat nézzük, például a Fox News-t, akkor egyértelmű sikerekre hivatkoznak ők is. Viszont hogyha más, ha úgy tetszik, publikációkat nézünk, vagy programokat, például a CNN-t, akkor ott azt látjuk, hogy hírszerzői becslések szerint nem biztos, hogy sikerült elérni azt, amit akarták. Trump egyébként még indulás előtt a CNN-t szemétnek minősítette, kirohanásában Irán és Izrael ellen egyébként szinte példátlan módon az amerikai elnökök történetében használta az amerikai slangben F-szónak nevezett káromkodást, ami mondjuk a magyar F felkezdődő, hogyha úgy tetszik, csúnya szónak is megfelelendő. Úgyhogy valójában Hágában számára az a tény, az a fő tét, hogy vajon sikerül-e ezt a fajta sikerpropagandát elfogadtatni a többiekkel. Vélhetőleg sikerül, mert nagyon óvatosan készülöttek, és úgy tűnik, hogy tartottak arról, hogy attól, hogy esetleg valami váratlan újabb Trump húzással romba dől a fölépített csúcsgépezet, amelynek a fő eredménye az lenne, hogyha 5%-kal megemelnék, illetve 5%-ra emelnék a tagországok a védelmi kiadásaikat a GDP-jükhöz viszonyítva, tehát erős fegyverkezés indulna be. Trump számára tulajdonképpen ez egy fontos dolog, hiszen nyilvánvalóan az amerikai hadipar számára is komoly megrendelésekkel járhat a világszerte vagy az Európai Unióban a NATO-n belül erőltetett fegyverkezés. Egyébként a számára maga az egész helyzet most rendkívül fontos, mert az amerikai közvéleményben nagyon sokan nem nézik jó szemmel az Irán elleni támadást, és mindez olyan hangulatban van, amikor napokon belül a szenátusban az ő számára nagyon meghatározó fontosságú költségvetési törvény szavazása következik. Szóval mindennel összefügg, de Donald Trump esetében a sikerpropaganda az szinte beépített, tehát várható Hágában is. Ukrajna egyébként a tervezők, az előkészítők szerint is háttérben van, jelen van. Lehetséges, hogy még Donald Trump találkozik és Zelenszky elnökkel, de semmiképpen nem főszerepet játszik ezen a mostani NATO csúcson.
Ha már szóba került a katonai szervezet, és hát gyakorlatilag a fegyverek, illetve a bombák, egy bomba meglepetéssel is érkeztél, ugye New Yorkban előválasztások voltak. Milyen eredmény várható itt?
Igen, a demokrata párton belül volt egy nagy tétre menő elnökválasztás, hiszen a város polgármesterére szavaznak majd a polgárok, és hát ugye New York az Egyesült Államok legnagyobb városa, nagyon sok szempontból kiemelkedő fontosságú, tehát nagyon lényeges az, hogy voltak éppen ott ki is a polgármester, és a jelek szerint nagyon komoly esélye van a győzelemre annak a 33 éves Zorán Mamdami nevű úriembernek, aki legyőzte a 67 éves korábbi New Yorki kormányzót, Andrew Cuomo-t, aki 2021-ben egy ilyen szexbotrány miatt lemondásra kényszerült. most vissza szeretett volna jönni a New Yorki polgármesteri székbe, de úgy tűnik, hogy nem fog menni neki, hiszen ez a magát demokratikus szocialistának minősítő, egyébként iszlámhívő úriember, 33 évesen úgy tűnik, hogy elnyerte a lehetőséget arra, hogy polgármester legyen. New Yorkban egyébként annyira demokrata párti többség van, hogy ezt az előválasztást nagyon sokan már a végeredmény szinte biztos kimenetelének is tekintik, azzal együtt, hogy persze nyilván majd a választást meg kell várni, de ezzel együtt ez az ember abból a Queens kerületből származik, amúgy eredetileg Ugandában született, és az USA-ban nőtt fel, már mostanában is komoly politikai aktivitást fejti képviselőként, helyi képviselőként, szóval abból a Queensből származik, amely New Yorknak mondjuk úgy a munkás kerülete, és ilyen szempontból ebben a szellemiségben a dolgozó emberek javára igyekszik tenni, amit majd tenni tud. Úgyhogy ez mindenképpen egy jelentős politikai húzás, ha úgy tetszik, hiszen a Trump maga vonulat, mint a Fehérházat, meg a kormányzatot, meg az egész országot nagyon sok szempontból uraló vonulat számára egy ilyen fordulat, az nyilvánvalóan tüske a szemben.
Elképzelhető, hogy akkor a fordulat megállíthatatlan, mint ahogy az is megállíthatatlan, hogy a kriptovaluták egyre nagyobb szerepet töltenek be az életünkben. Hogy alakul a szabályozásuk, egyáltalán a hozzáférés az Egyesült Államokban?
Nagyon érdekes fordulatok zajlanak. Egyébként éppen az egyik szélső jobbosnak minősíthető online-os publikációban olvastam, hogy felhívják az emberek figyelmét, hogy a nagybankok meg akarják ölni a kriptót, tehát állítólag van egy ilyenfajta csata. Miközben ugye maga Donald Trump is, meg hát Elon Musk és nagyon sokan mások a kriptovilágot erősen nyomják, hiszen saját maguk rengeteg hasznot húznak belőle. De egy érdekes fejlemény is történt, ugyanis nagyon sok államban a készpénz kriptóra váltani képes ilyen pénzautomaták ellenőrzését igyekeznek sokkal szorosabbá tenni, mégpedig azért, mert az utóbbi időben kiderült, hogy a különböző hacker támadások, amelyek megbénítottak cégeket, elorozták az irányítást az informatikai rendszerük fölött, majd megzsarolták őket, és komoly pénzeket kellett fizetni azért, hogy felszabadítsák a hozzáférést az IT rendszerükhöz. Tehát ezeket a pénzeket nagyon gyakran a váltóautomaták révén, ha úgy tetszik, fordították át az anonim kriptovilágban lévő számlákra, és ugyanez vonatkozott azokra a viszonylag ehhez képest kisebb emberek problémáira, amikor ugye az USA-ban is működik ez, hogy idős embereket megvezetnek, és ráveszik őket arra, hogy akár befektetés, akár egyéb ilyen ügyekkel pénzt adjanak, kicsaljanak tőlük, és aztán ezekkel a kriptoautomatákkal tüntetik el a nyomokat. Na most hát ezt próbálják meg nagyon sokfelé szabályozással, helyi szabályozással megállítani.
Az Egyesült Államokat közben hát némi nemű bulvárhírek is lázban tartja, legalábbis a lakosság nagy részét. Ugye Jeff Bezos esküvője Velencében, illetve hát az ifjabb Soros esküvője. Mit lehet tudni ezekről az eseményekről?
Jeff Bezos ugye egyértelműen a szupergazdagok élvonalában van, ugye 230 milliárd dollárosra becsült vagyonával, és most a héten ünnepli egybekelését egy ifjú újságíróval, mellesleg pilótával, Lawrence Sanchez-zel, és a ünnepségek helyszínének Velence városát választották. Jó néhány helyszínt kibéreltek, három napon át zajlik majd a Dinom Dánom Jeff Bezos módra, de Velencében egyébként kifejezetten erős tüntetések is zajlottak az utóbbi napokban, az ellen, hogy a város legközpontibb, legfrekventáltabb részét ugye Bezos kibérelhesse a saját partiára, és úgy tűnik, hogy a tüntetők győztek is, tehát legalábbis ez az esemény, ez majd valahol egy másik helyszínen valósul meg. Nem hinném, hogy nagyon sokat rontja majd az események pompáját és fényét, nyilván nagyon sok pénzt költenek rá, mint ahogy rengeteg pénzt költöttek a minap az ifjú Soros Alex Soros esküvőjére, aki ugye zsidó hitet követ, és egy iszlám vallású hölgyel, Huma Abedinnel kötött házasságot. Ő Hillary Clinton volt munkatársa, és jelenleg is egy igen komoly kvalitású politikai guru, ha úgy tetszik. És ilyen formán a New York államban a Soros birtokokon tartott esküvőn és utána az ünnepségen, hát a demokrata párti elit felvonult, mellesleg ugye maga George Soros, aki 94 éves, állítólag nem igen volt jelen ezeken az eseményeken, a pénze nyilvánvalóan igen, illetve hát most már nem feltétlenül az ő pénze, mert a fénykorában állítólag 25 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező George Soros nem régiben, hát néhány évvel ezelőtt az Open Society alapítványhoz csoportosították 18 milliárdot, és ezt a pénzt, ezt most már Alex Soros kezeli, úgyhogy ilyen szempontból azért gondolom, hogy ezen az esküvőn is volt mit a tejbe aprítani.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Miklós, nagyon szép napot kívánunk neked, és hát kitartást ehhez a meleghez.
Minden jót mindenkinek, hasonló jókat!